Draskóczi Gábor és felesége Kati, ők a VISZ oszlopos tagjai a munkatársi gárdának. 93 óta szolgálnak már a VISZ-szel. Kati a levelezésben vesz részt, tehát gyerekekkel levelezik. Gábornak pedig több rétű feladatköre van, többek között 2,5 megyének a területi vezetője. Ezen kívül részt vesz az oktatásban, tehát gyerekmunkások képzésében, és az Örömhír újságnak a felelős szerkesztője. És van még egy, mit hagytam ki? Igen, és a levelező szolgálatnak a vezetője, koordinátora. Egy kis bemutatóval készültünk, illetve Gábor készült, ami a VISZ szolgálatát és ennek a részterületeit mutatja be, és egy pár szót szól majd a családjáról is. Akkor ennyi.
Köszönöm szépen a bemutatást. Draskóczi Gábor vagyok, mellettem a feleségem Kati ül, ő is a VISZ munkatársa. Hadd kérjem azt, hogy tegeződjünk. Jó? Én készültem, mert Judit azt mondta, hogy egy kicsit magunkról is beszéljünk, úgyhogy ha nem mondta titeket, akkor néhány dolgot elmondanék az életünkről, ami talán egy kis hátteret ad a szolgálatunknak is. Ha címet adnék, akkor azt mondanám, hogy az angol királynőtől a cigány putriig. Mert Kati azt mondja, hogy fordítsuk meg, cigányputritól a királynőig. Mert nagyon sok emberrel találkoztunk az életünkben, így az angol királynővel is beszélgettünk, és hát a cigányputriban meg otthonosan járkáltunk. Hívő családból származom, szüleim hívő emberek voltak, 6 nővérem van, én vagyok a legfiatalabb, az egyetlen fiú, és hát ennek jegyében éltük az életünket. Otthon szívtuk magunkba már az evangéliumot, mert édesanyám nagy hangsúlyt helyezett arra, hogy otthon családi áhítatok legyenek, és halljunk az evangéliumról. És aztán elég korán, 13 éves koromban elkerültem egy táborba, ahol szintén szólt az evangélium, de akkor oly módon, hogy megszólított engem, és döntés elé állított, és magam is. Hát pozitív döntést adtam az Úrnak, behívtam az életembe. Aztán gimnázium ideje alatt egy jó kis kilengés volt, ahogy ez általában a fiatalok életében sokszor megtörténik, hogy az volt a nagy kísértés, hogy dönthettél te, Gábor, két dolog között, ha az egyiket ki se próbáltad. Úgyhogy aztán elkezdtem kipróbálni sok mindent a másik oldalról is, de végig ott volt bennem az a tudat, hogy én nem ehhez az oldalhoz tartozom, hanem az én igazi helyem az Jézus Krisztus mellett van. Aztán leérettségiztem, fölvettek a műszaki egyetemre, építőmérnöki karra, rögtön behívtak katonának is, de azon a nyáron történt egy fontos dolog, mégpedig az, hogy elmentem nagyon unatkozva egy csendes napra, egy csendes hétre, hogy valahogy kibírom ezt a dolgot, aztán végre már az utolsó prédikáció is elhangzott, az utolsó imádság volt ott, amikor a szívembe hasított ez a gondolat, hogy ha te most innen így elmész, amilyen állapotban vagy, így vonulsz be a katonasághoz, akkor lejtő fogsz elindulni. És akkor Isten megszorongatott, és hát újból döntöttem, már mint olyan érzelemben sok mindent lerakok az életemből, és rendezek dolgokat, amelyek elrendezetlenek voltak. Akkor bevonultam a katonasághoz, és hát abban az időben a katonáknak elég nehéz ideig volt, nehéz szolgálatuk, de én úgy emlékszem vissza erre a 11 hónapra, hogy egy nagyon szép idő, a sok-sok nyomorúság ellenére lelkileg egy nagyon szép idő volt, amikor Isten közel volt hozzám, éppen a szorongattatások közepette, és ez idő alatt érlelődött meg bennem az a döntés, hogy én az Urat akarom szolgálni, lelkész szeretnék lenni. Ez időben mi a metodistákhoz jártunk, feleségem is, én is, úgyhogy aztán jelentkeztem a metodistáknál, hogy én lelki szolgálatba akarok állni. Azt mondták, hogy kezdjem meg a műegyetemet, és mellette az akkor indult bibliaiskolát is, tehát a kettőt együtt kezdtem el csinálni. Aztán egy év múlva a választás elé állítottak, nem a metodisták, az állam, hogy nem lehet két felsőfokú intézménybe járni, és akkor én azt döntöttem, hogy a lelkészi szolgálatot vállalom. És hát nem sokára aztán újból behívtak katonának, és újabb évet kellett lehúzni ott. Közben a metodista ifjúság arra az elhatározásra jutott, hogy szeretnénk valamiben szolgálni az Úrnak, kerestük az útunkat, módunkat, hogy hogyan, és aztán jött egy fiatalember, és azt mondta, hogy van egy lehetőség a város határán kívül, van egy, hát nem cigánytelep, de olyasmi, kolónia talán, és hát indítsunk el egy cigány missziót. Itt kerültem igazán először ilyen élet közelbe a cigányokkal, meg a cigány misszióval. Első alkalommal, amikor indultunk haza, akkor az egyik barátom kezdte keresni a pénztárcáját, és eltűnt. Úgyhogy ez volt a tandéja neki, ő is aztán cigánymissziós lelkész lett. Tehát így indult el, hogy mi minden vasárnap délután kimentünk erre a cigány közösségbe, és ott már Katival együtt, mert ő is részt vett ebbe a munkába, ott szolgáltunk. Hát ha most visszaemlékszem erre, akkor szerintem azok az emberek, amit mi ott mondtunk, semmit nem értettek. Tehát ilyen kánaáni ködös nyelv volt, amiből nem értettek meg semmit. Később aztán, amikor a gyerekmisszióval kapcsolatba kerültem, én úgy gondolom, hogy az nagy lökés volt mindenképpen a szolgálatom tekintetében, mert megtanultam úgy elmondani az evangéliumot, hogy az érthető legyen mások számára is. Aztán elkezdődött a közös életünk, meg elkezdődött a metodista egyházban egy nagy probléma, az állami egyházügyi hivatal szította itt a problémát. Lényeg az, hogy erről nem akarok sokat mondani, lényeg az, hogy hát a lelkészek egyik fele egy ilyen fél illegális állapotba került, állandóan hatóság megfigyelése alá, végül többünket elítéltek börtönbüntetésre is az egyházi szolgálatunk miatt, de senkinek se kellett bevonulnia, mert fölfüggesztett börtönbüntetést adtak, de hát ezzel akartak megijeszteni bennünket, hogy hagyjuk abba ezt a szolgálatot, cigánymissziót és egyebeket. Volt, sokszor bevittek a rendőrségre, mert cigánytelepen ott találtak, mit keres itt egy magyar ember, zsúgy be, aztán mindenféle dolog volt ott. Volt beszervezési kísérlet is, jöttek a lakásunkba két úriember, aki hát rögtön tudtuk, hogy mit akar csinálni, hogy miért jött, miért a lényege. Én azt mondtam, hogy uraim, önök ketten vannak, akkor én se ülök le magamba, hanem csak a feleségemmel együtt vagyok hajlandó önökkel beszélni. Hát ez nagyon nem tetszett nekik, hogy van tanú a dologra, de hát le kellett nyelni a békát. Aztán próbáltak mindenre rávenni, mondtuk, hogy nem, szó se lehet róla. És aztán végén mondták, hogy nem szabad erről semmit se, senkinek se bármit is elmondani. Fogadjam meg ezt, ígérjem meg. Mondtam, hogy én ilyet nem ígérek meg. Első dolgom az lesz, hogy a kollégáimnak elmondom, hogy önök itt jártak, és hogy mit akartak itt. Úgyhogy aztán dulva-fulva elmentek, soha többet nem jöttek vissza. Volt egy másik kollégánk, aki egyedülálló valaki volt. Őt aztán hosszabb ideig zaklatták, és mivel neki nem volt tanúja, meg talán nem volt olyan határozott is a dologban, ő se állt kötélnek, de mindenképpen őt aztán hosszú ideig látogatták ezek az urak. Hát az lelkészi szolgálatomnak itt a metodista közösségben két irányvonala volt, az egyik a cigánymisszió, a másik pedig a gyermekmisszió. Úgy láttam, hogy ez a feladatom, és hát ez megerősítette, vagy alátámasztotta az is, hogy Isten megajándékozott bennünket 8 gyermekkel, és láttuk azt, hogy mennyire szükséges, hogy közöttük az evangéliumot hirdessük. Aztán körülbelül 20 évi szolgálat után úgy láttuk meg, hogy a Visznél van a helyünk, és eljöttünk onnan abból a közösségből. Nehezen fogadták, illetve fogadták el ezt a döntésünket, úgyhogy aztán egy idő után vettük kalapunkat, és a pasaréti gyülekezetbe mentünk vissza, a református gyülekezetbe, ahol hát gyerekkoromban oda jártunk, és így aztán visszakerültünk oda, és most már nem is tudom hány éve ott vagyunk. Talán ennyit magamról. Judit azt is kérte, hogy be kéne lőni. Ez most már működni fog? Ja, az nincs bekapcsolva. Judit azt is kérte, hogy ne csak a most folyó szolgálatról, hanem egy kicsi történelmi hátteret is adjak a magyarországi gyermekmissziónak, ezért egy pár képben, illetve inkább csak felírásban, jelzésképpen hadd mondjak el egy pár gondolatot erről, és utána aztán majd a VISZ munkáját szeretném bemutatni, és lehetőséget adni arra, hogy kérdéseket tegyetek fel. Ez a vége. hogyan tudok az elejére jutni. Jó. Most. Jó. Tehát a gyermekmisszió történetéről pár gondolatot mondanék el. 1780-ban Angliában volt az első vasárnapi iskola. Ez a Rajkis Robert nevű ember börtönlátogatásai során arra jött rá, hogy mennyivel fontosabb lenne a megelőzés, a prevenció. Ezért aztán elhatározta azt, hogy gyermekeket fog összegyűjteni, utca gyerekeket fog összegyűjteni, és nekik tart vasárnapi iskolát, és így alakult meg az első vasárnapi iskola. Nem sokkal később aztán Wesley János, a metodista egyház alapítója, ezt írta egy angliai városban a vasárnapi iskoláról. Az istentisztelet előtt bementem a vasárnapi iskolába, amelynek 240 gyermek volt a tagja. Egyetlen parókián ennyi gyermek olvassa és hallgatja a Bibliát. Mindenütt, amerre járok, keletkeznek vasárnapi iskolák, bizonyára nagy céljai vannak Istennek, ezzel sok keresztény ember bölcsői és táplálói lesznek. Így aztán elkezdődött a vasárnapi iskolai mozgalom, és így terjedt el Anglia szerte. Most egy kicsit előrébb ugrottunk. Spurgeon 100 évvel később pedig már Spurgeonnek a vasárnapi iskoláiban 8000 gyermek volt, és 600 tanító volt az, aki tanította itt a gyermekeket. Magyarországon a skót misszió kezdte el a vasárnapi iskolai mozgalmat, ott még német nyelven szólt az evangélium. Az első vasárnapi iskola 1882-ben volt, Szabó Aladár rék nyomán aztán ő bevonta a teológusokat, és így kezdte el a mozgalmat elterjeszteni Magyarországon is. Ahogy látjuk, 1931-ben már 2111 csoport volt. Különleges szín volt az, hogy amikor Magyarországon volt az ébredés, akkor megjelent egy amerikai hölgy, ez az illető, aki ott van a neve, és egy újdonsággal állt elő, mégpedig a flaneltáblával és a flanelográffal, ami teljesen új dolog volt, és ő is részt vett abban, hogy ne csak az ébredésben ne csak a felnőttek, hanem a gyermekek is hallhassák az evangéliumot. Ez a hölgy egy missziói társaságnak volt nem tudom, hogy alkalmazottja, de szóval a munkatársa, igen, amely 1937-ben alakult. Ott láthatjátok Oberholzernek a nevét. Ez a férfi gyermekkorában nagyon sok nehézségen ment keresztül, mert így emlékszik vissza az ő gyermekkorára. Gyakran tudatában voltam bűnösségemnek, próbáltam követni Isten parancsait és Jézus tanításait, de észre kellett vennem, hogy ez soha nem sikerül igazán. Egy gyermek számára ez csak ugyan kilátástalan helyzetet jelentett. Mivel tudtam, hogy soha nem voltam egészen jó, sőt gyakran nagyon is rossz voltam, soha nem tudtam biztosan, hogy Isten kegyelmében állok-e. Ez az ember aztán, amikor lelkész lett, akkor olvasta Spurgeonnek az egyik könyvét, amiben egy mondat igazán megragadta őt, amely így hangzott, sőt azt hiszem ide ki is van írva, igen, egy 5 éves gyermek ugyanúgy hihet és újonnan születhet, mint egy felnőtt, ha helyesen tanítják ezt a gyermeket. Ez a gondolat aztán őt nagyon megragadta, sokáig szívében forgatta, míg aztán egy kísérletet tett. Azt írja, hogy nem volt elég hitem ahhoz, hogy 5 éves gyermekekkel próbálkozzam, ezért aztán egy 9 és 11 éves gyermeknek hirdette úgy az evangéliumot, hogy Isten megszólította ezeket a gyermekeket, és megtértek ezek a gyermekek. Megkérte ezt a 2 gyermeket, hogy ne szóljanak otthon a szülőknek, hogy mi történt az életükbe, és 3 hónap múlva aztán eljött ennek a 2 gyermeknek az édesanyja, aki soha nem érdeklődött az evangélium után egy evangelizációra, és ott ez a Mr. O megkérdezte tőle, hogy mi indította őt arra, hogy eljöjjön az evangelizációra. És az asszony azt mondta, hogy látva a gyermekeim megváltozott életét, ez vonzott engem ide. Úgyhogy ez volt a bizonyíték arra ennek a férfinek, hogy igenis egy kisgyermek is dönthet Jézus Krisztus mellett, újonnan születhet, és látható jele lesz az életében, hogy ő új életet kapott. Ezek után aztán elkezdte szervezni a szolgálatát, ahogy mondtam, 37-ben megalapította az USA-ban a Child Evangelism Fellowship-ot, azaz a gyermekevangelizációs közösséget. Nagyon gyorsan elterjedt az USA-ban ez a mozgalom, ez a szolgálat, és ahogy látjuk, 47-ben jött az első 5 CF munkatárs, misszionárius Európában, aztán egy központot Kirchzimmerben, egy központot alapítottak, és 67-ben kezdtek ezek a misszionáriusok közép-európai országok felé is érdeklődni. Először Csehszlovákiába mentek, majd 72-ben érkeztek el ezek a missziósok Magyarországra. Én ott voltam ezen az első összejövetelen, ezen a 72-es képzésen, majd az egyik következő képen láthatjuk azt a házas párt, aki tartotta ezt az alkalmat. 76-ban volt egy 2 hetes intenzív tanfolyam Jugoszláviában, mert akkor Magyarországon ez még nem lehetett. Jugoszláviában meg sokkal szabadabban lehetett ilyen dolgokat tenni. Aztán fölgyorsult a dolog, 22 csoportban gyermekmunkásokat képeztek. Ezt természetesen úgy kell elképzelni, hogy minden titokban nagy szervezkedéssel csináltak, és hát bizonyára a titkos rendőrség is azért figyelt ezeket a mozgolódásokat. Aztán nem sokára azt a hölgyet, aki Amerikából idejött elég rendszeresen, Erdélyből kiutasították, és akkor az a gondolat jött, hogy ne azt csináljuk, hogy elaprózzuk az erőnket és sok embert a gyerekmunkára képezzünk ki, hanem inkább egy kisebb csoportot vezetőnek képezzünk ki, hogyha Magyarországról is kiutasítanak, akkor ezek az emberek itt maradnak, és végezhetik a szolgálatukat. Így aztán létrehoztak egy ilyen vezető csoportot, és minket intenzíven képeztek ki a szolgálatra. 89-ben, amikor az egyesületi törvény megszületett, akkor mi azonnal beadtuk a VISZ-nek, a Vasárnapiskolai Szövetségnek az alakulásához az okmányokat, és aztán befejezzük ezt ezzel az Ecsedi Aladár idézettel, amely Ecsedi Aladár nevét bizonyára sokan ismerik, ő nagy gyermekmunkás volt. Mint ahogyan Jézus középre állította a gyermekeket, úgy a gyermekmunka is minden más munkának középpontja kell, hogy legyen. És akkor most áttérnénk a másik vetítésre, az pedig a szolgálatról fog szólni. Ezen a képen az unokáinkat láthatjátok. Egy sajnos hiányzik, ő Londonban volt akkor, és nem jöhetett. Tudjuk-e, hány gyerek él körülöttünk? Magyarországnak körülbelül 10 millió a lakosa, 18% 14 alatti gyermek. Az, ha így számolunk, akkor körülbelül ez a szám jön ki. Ők a jövő nemzedéke. Nagyon fontos, hogy merre tartanak, mi lesz belőlük, mert amikor mi ágynak esünk, akkor belőlük lesznek az orvosok, ápolónők, és így tovább, nem mindegy, hogy milyen nemzedék nő föl mögöttünk. Ők is az unokáink. Sokféle elképzelés van velük kapcsolatban, gyülekezetekben is. Sokan úgy gondolják, hogy minden gyermek Isten országának tagja, bűntelen. Később a környezet rontja el őket. Alapos neveléssel jó emberek lehetnek belőlük. Nézzük meg, hogy Istennek mi a véleménye a gyermekekről. Azt olvassuk, hogy mindnyájan vétkeztek, és szűkölködnek az Isten dicsősége nélkül. Ez is az unokánk és a menyünk. Mit akar Isten a gyermekekkel? A ti mennyei atyátok sem akarja, hogy egy is elvesztene kicsinyek közül. Tehát Istennek az az akarata, hogy ők megmeneküljenek a kárhozattól, és Isten országába jussanak. Azt sem akarja, hogy rossz példát kövessenek, nem akarja, hogy olyanok legyenek, mint az apáik, Szila és Makacs nemzedék, melynek szíve nem volt szilárd, és lelke sem volt hű Isten iránt. Ha ezek a gyermekek nem hallják az evangéliumot, akkor törvényszerűen olyanok lesznek, mint az apáik. Mi a megoldás? Hirdetnünk kell az evangéliumot, gyermekisten tiszteleten, különböző gyermekalkalmakon és hittanórákon. Ha jól megfigyeljük, ezek a gyülekezeti alkalmak. A kérdés, hogy ebből a másfél millióból mennyit érünk el így? Én azt hiszem, hogy 10%-ot sem. És mi lesz a 90%-kal? Mi lesz azokkal a gyerekekkel, akik nem járnak templomba iskolai hittanra? A víz tulajdonképpen elsőrendű feladatának azt tartja, hogy ezekkel a gyerekekkel próbáljon kapcsolatot teremteni, és nekik az evangéliumot hirdetni. A víz segít, és itt láthatjuk, de miért van ez így? Nem tudom, na mindegy. Láthatjuk a víz három célkitűzését. Egy, hogy minél több gyermek hallja az evangéliumot, második, hogyha Isten megszólítja és újonnan szüli őket, akkor tanítsuk őket a hitben való nevelésben, és a harmadik pedig, hogy ezek a gyülekezeten kívüli gyerekek otthonra találjanak egy gyülekezetben, az ott sajnos valami miatt nem látszik. Ahogy mondtam, a VISZ egy nemzetközi szervezetnek egy kis része, és itt láthatjuk az Európai Munkatársak konferenciáját. Hát nem tudom, hogy a fele az európai munkatársaknak itt volt-e, vagy még kevesebb volt itt. Tehát ez csak egy kis csoport. Most a magyarországi munkatársakat mutatnám be, Csikós Mihály és felesége az országos vezető. Őket nem kell bemutatni, talán megismerhetitek. Tóth Melinda, ő a Borsod-Abaúj-Zemplén megye, kertészné Szabolcs-Szatmár megye. Ők a budapesti munkatársak, de itt valami nem stimmel, nem tudom miért furcsán adja vissza. Láthatjátok a munkatársakat, a rózsaszínba levők azok nem munkatársak. Van egy Tolna Baranyában van egy munkatársunk, Kriszti van az irodában, és még egy hölgy, akinek még nincs fényképem róla, úgyhogy nem került ide, és az örömhír terjesztéssel van egy munkatársunk. Ha látjátok, a Dunántúl nagyon gyengén van ellátva, és az Alföldön is vannak olyan területek, ahol nincsenek munkatársaink. Nagy szükség van munkatársakra. Hogyan segít a VISZ? Elsősorban gyerekprogramokkal, és itt majd látunk néhány gyerekprogramot felsorolva, de most nem beszélek erről részletesen, mert mindjárt következik ennek részletezése. Örömhír klub. Mi is az? Az a látásunk, hogy nagyon sok gyermek templomba nem jön be, imaházba nem jön be, ezért olyan helyre kell őket hívni, ahova elengedik a szülők. Egy szomszédhoz valószínű, ha ismerik, és jó híre van a szomszédnak, elengedik. Ez a jobboldali hölgy, egy tanítónő Dányba, Bagon, körülbelül 10 évvel ezelőtt volt egy tanfolyamon, Gödöllőn tartottuk, és Isten őt ott megszólította olyan szempontból, hogy az ő utcájukban ez a két hölgy az utca két végén lakik, és az utcában csak cigányok laknak. Hogy abban szólította meg Isten őket, hogy ezeknek a cigányoknak alapítsanak egy örömhírklubot. Talán 8 vagy 9 éve működik ez az örömhírklub. Több gyermek újonnan született már a látogatók közül, és rendszeresen jönnek a gyerekek. Ezek a gyerekek soha nem hallották volna az evangéliumot, ha ez a hölgy a másik barátnőjével össze nem fog. Magyar Gécen egy ötnapos klub. Mi is az az ötnapos klub? Ez egy másik formája a szolgálatunknak. a nyári szolgálat, amikor egy héten keresztül elmegyünk egy faluba, és ott, vagy több faluba egyszerre, mondjuk 10 órakor van az egyik faluban, és a másik faluban délután 4-kor egy körülbelül 2 órás alkalom, evangelizáló alkalom, egy sorozatot adunk le, és azért 5 napos, mert hétfőtől péntekig tart, általában szabadtéren, iskolaudvaron, játszótéren, templom udvaron, valakinek az udvarán történik ez az 5 napos klub. Itt látjuk a gyerekeket, egy éneket énekelünk, ők tartják az éneket. Ez egy teljesen cigány 5 napos klub volt, azt hiszem nem is volt magyar gyerek. De, táborozás.
De karácsonykor emlékeztek még a nyári történetre, és amikor karácsonyi klubot tartottunk rá, cuppantak, hogy Kati néni hozta a csekket, hiszen nem tudtam, hogy miről beszélnek, és a missziós történet, nem tudom hányan ismertek, Longfield Rémét. Szuper jó könyv, a mai gyerekeknek szól, és azt dolgoztam föl nekik, és ott volt a főszereplő Jack, egy égetni való kölyök, úgyhogy megmaradt bennük, és várták a Jacket.
Úgyhogy. Harmadik lehetőség a táborozás. Elviszük a gyerekeket egy hétre táborba, és akkor intenzíven, kizárva minden zavaró körülményt, az ige körül vannak. Ahogy meséltem, az én életemben is ez nagy hatással volt, és azt hiszem, hogy sokak életében a táborozás egy olyan alkalom, amikor Isten meg tudja őket szólítani. Levelező klub. Szó volt arról, hogy Kati szolgál a levelezők között. Körülbelül néhány munkatárson kívül, 2 munkatárson kívül van 15 vagy 16 önkéntes munkatárs, aki végzi ezt a levelező szolgálatot. Különböző sorozataink vannak a gyerekeknek. Egy-egy sorozat elvégzése után kapnak oklevelet. Itt látjuk, hogy érdekes evangéliumi történet, kiknek szól, azoknak, akiket nem tudunk rendszeresen, akikkel nem tudunk rendszeresen találkozni, és traktátussal szoktuk őket általában bevonni a szolgálatba. Kriszti hozott traktátust, markoljatok és vigyétek el. Azt szeretnénk, ha nem a polcotokon landolna, hanem odaadnátok gyermekeknek. Ez egy másik traktátus, de ugyanígy működik. Benne van az evangélium. Hoppá! Ja, jó. És egy kis fülecske van, aminek az a szövege, hogy ha szeretnél többet tudni az Úr Jézusról, akkor töltsd ki, küld vissza nevedet, címedet, és így tovább. És akkor elkezdődik a levelezés. Szükség van hozzá a levelező leckékre, szükség van a levelező munkatársra és a gyerekekre, akik lelkesen kapják és írják a leveleket. Újabb forma a húsvéti klub. Ez azt jelenti, hogy megragadjuk azokat az ünnepi alkalmakat, amikor talán rendszeresen nem jönnének a gyerekek, de egy-egy ilyen ünnepre eljönnének a gyerekek, vagy ebben lehet indítani egy örömhír klubot. Ilyen a húsvéti klub, vagy a karácsonyi klub, amikor a húsvéti történet sok játék, ének és egyéb kíséretében elhangzik az evangélium. Ez egy iskolában egy húsvéti klub. Ezek már tinédzserek voltak, és más módszert vetettünk be, ők dolgoztak ki bizonyos dolgokat, Bibliát kellett forgatniuk, abból kivenni a történetet, aztán megbeszéltük karácsonyi klub, ez Gyöngyösön egy cigány gyerekeknek szervezett karácsonyi klub volt egy iskolában. Elég fékeveszett gyerekek voltak, de azért az volt a csodálatos, hogy amikor az evangélium lényege hangzott el, akkor egyszer csak csönd lett, és mindenki figyelt. És utána megint nagy volt a hangzavar. Volt egy bábjelenet is, nagyon élvezték a gyerekek. Itt láthatjuk, hogy tényleg odafigyeltek erre a bábjelenetre. Hogyan tudunk még segíteni? Irodalommal. Különböző bibliai feldolgozások vannak, sorozatok, flanelográf vagy képeskönyv, aztán különböző fajtáját sorolja itt föl, vannak missziós történetek, itt Hudson Taylort raktuk ide, van óvodásoknak és serdülőknek szóló anyag és szemléltetett énekek, aranymondások. Lényeg az, hogy nem csak magunknak készítünk anyagokat, hanem az a látásunk, hogy nagy segítséget tudunk a gyülekezeteknek is avval nyújtani, hogy nem kell mindegyiknek külön kidolgozni a bizonyos anyagokat, táboranyagot, egyéb dolgokat, hanem készen vagy félkész állapotban megkapják, és egy kicsit kell már csak rajta dolgozniuk. Örömhír újság. Ezt talán mondhatom, hogy az egyetlen kárpát-medencei gyermek, evangéliumi gyermeklap. Most már minden száma színes, tehát az első kép az, ami jellemző, színesebbé tettük az újságot, és itt láthatjátok, hogy milyen részei vannak, ezt most nem sorolom föl. Hadd mondjam azt, hogy 10 000 példányban nyomtatjuk ki az örömhírt, abból körülbelül 3500 Erdélybe megy, valamennyi megy Kárpátaljára, és nem túl sok. Szlovákiába, illetve Felvidékre alig-alig, és Magyarországon marad a többi. Tehát nagy szükségünk van abban is segítségre, hogy megismerjék a gyülekezetek, és megszeressék a gyerekek, mert nagyon értékes lap. Hogyan tudunk még segíteni? Tanítók képzésével. Az a látásunk, hogy a VISZ munkatársaknak nem az az elsődleges feladata, hogy minél több gyermeket érjen el az evangéliummal, hanem az, hogy minél több önkéntest készítsen föl arra, hogy ők menjenek és tanítsák a gyermekeket. Mert mi tudnánk mondjuk 5, 6, 8, 10 mondjuk klubban tanítani, és vége az erőnknek, időnknek, de ha fölkészítek egy tanfolyamon 10 embert, és abból 5 tart klubot, már is előrébb vagyok. Itt a tanfolyamokat láthatjuk, 1-es, 2-es, 3-as tanfolyam, és a tartalma az első az, hogy hogyan hirdessük az evangéliumot, a második a hívő gyereknek szól, hogyan tanítsuk őket, a harmadik pedig már különböző csoportoknak, hogyan korosztályoknak, és így tovább. És vannak, most egy kicsit azt mondom, hogy van, ami csak elvben működik, de gyakorlatban mostanában nem volt. Óvodás tanfolyam szokott lenni, tehát óvodásokat tanítóknak, hogy hogyan tanítsák az óvodásokat. Serdülők most egy kicsit szünetel. A nyári misszionárius képzésről pedig egy kicsit majd bővebben fogok beszélni, hogy ez micsoda is tulajdonképpen. Itt VISZ tanfolyamról most fejeztük be ezt a gyömrői tanfolyamot. Tegnap volt Maglódon a diplomaosztás, a vasárnapi istentisztelet keretében adtuk ki a diplomákat a hallgatóknak. És itt ez az igét idéztük, a megsokszorozódás igéjét, hogy, hogy olyanokra bízd, akik szintén alkalmasak arra, hogy majd tovább viszik az evangéliumot. Ez a gyömrői tanfolyamról egy kép, két kép. De és itt, ja igen, ez még csak az ötnapos klub felkészítő. Az ötnapos klubról beszéltem, hogy az szabadtéren, nyáron intenzív alkalom. Az ötnapos klub felkészítő annyit jelent, hogy azok, akik elvégezték az első tanfolyamot, azok jöhetnek erre a felkészítőre, ez egy kétnapos alkalom, ahol kicsit felfrissítjük az első tanfolyamnak az anyagát, de a hangsúlyt arra helyezzük, hogy az idei ötnapos klubon az aktuális anyagot vesszük át, és azt dolgozzuk föl. Oly módon, hogy az oktatók első nap bemutatják az első napnak az ötnapos klubját, és kiosztják, csoportokba osztják a résztvevőket, és ők fölkészülnek arra, hogy másnap pedig ők fogják bemutatni a második, harmadik, negyedik és ötödik napnak az anyagát. Úgyhogy sokat tanulunk belőle. Itt épp egy bemutatót hallgatnak, nagyon meleg volt fönn, ezért lementünk a pincébe, és ott hallgattuk. Visszatérünk a nyári misszionárius képzésre. Néhány éve Nyíregyházán van, idő mennyi? Nagyon szalad? Hogy? Összesen? Jó, jó, oké. Nyári misszionárius felkészítő annyit jelent, hogy fiatalokat hívunk oda, és együtt vannak körülbelül 10 nap, 2 hétig, és fölkészülnek arra, hogy utána kimenjenek és 5 napos klubot tartsanak. Tehát ott egy kicsit az egyes tanfolyamnak az anyagát veszik át, de nem olyan mélységig, mint a tanfolyamon, és az aktuális anyagot. Ez a férfi John Rück és a felesége volt az, aki először Magyarországon tartott felkészítő alkalmat. Most már ők Kanadában vannak. Itt láttok néhány munkatársat, Krisztit is, aki részt vett a felkészítőn, és ezek különböző tevékenységek. És itt láthatjátok ezt a csoportot, akik aztán kimentek szolgálni, fiatalok. Nagyon fontos az ő életükben ez a két hét és a szolgálat, mert jó közösségben vannak együtt, és sokakat ez indít arra el, hogy később aztán beálljanak valamilyen munkába. Judit, te voltál, nem? Voltál, Judit itt van. Élő példa. Az aratni való sok, de a munkás kevés, kérjétek az aratás urát, hogy küldjön munkásokat az aratásba. Hogyan lehetek én is arató munkás? És most arról szeretnék néhány szót mondani, hogy ha nem is mint főállású munkatárs, de miben van szükségünk segítségre, és hogyan tudtok ti is segíteni a szolgálatban. Szükségünk van imádkozókra. Azért hoztam el egy ima körlevelet, a legutóbbit, amitben éppen egy csomó ima téma is benne van, és azért van a Krisztinek is, meg az én ima kártyám is ott, azon lehet visszajelezni, ha valaki szeretné kapni továbbra is ezeket a leveleket, amiből információt kap, és mi is kérjük, hogy imádkozzatok az ima témáinkért. Szükségünk van házigazdákra, olyanokra, akik megnyitják az otthonukat, akár egy örömhírklub számára, akár egy ötnapos klub számára. Amikor mi sok évtizeddel ezelőtt hallottunk erről a lehetőségről, az Örömhír Klubról, akkor mi rögtön megnyitottuk a lakásunkat. Mondjuk nekünk könnyű volt, mert a 8 gyereknek sok-sok osztálytársa volt, meg a játszótéren is sok-sok gyerek volt. Ismertek bennünket ott a szülők, jó kapcsolatban voltunk a szülőkkel, és 14 éven keresztül volt a lakásunkban Örömhír klub hétről hétre. Ez egy Örömhír klubról, egy lakásban. Szükségünk van tanítókra és segítőkre. Ez Cirákon egy ötnapos klub, ez is cigány klub volt. Ezért hívunk és várunk benneteket a tanfolyamra. Ha Isten erre a munkára hív el benneteket, akkor gyertek a tanfolyamra, hogy fölkészülhessetek a szolgálatra. Szükségünk van anyagi támogatókra. Ez a misszió abból él, hogy Isten küld támogatókat, önkénteseket, és így tudjuk fönntartani magunkat. Mert nekik van szükségünk reánk. Ez a vége is a bemutatónak. Kapcsoljam le? Majd. Ezt kapcsoljam ki, vagy mi legyen? Igen, én várom.
Említett, hogy 1948...
Tegeződjünk mindenkivel.
Említetted, hogy 1948-ban volt egy ébredés, amikor ez a Miss Prison jött.
Igen.
Hogyha erről mesélnél egy kicsit.
Nem éltem még akkor, megmondom őszintén.
De hogy mit hallottál róla?
A háború után, sőt a háború, van, aki ismeri közületek Sükös Pálnak a Keskeny úton című könyve. Na hát az erről szól, azt érdemes elolvasni, nagyon ajánlom, Sükös Pál Keskeny úton. A háború előtt és főleg a háború után Isten kegyelmes volt és egy ébredést adott Magyarországon. Ez a református, evangélikus és a szabadegyházakon belül is tapasztalható volt ez az ébredés. Nagyon sok konferencia volt, evangélizátorok vagy evangélisták, ki hogy szereti, járták az országot, és nagy missziói felbuzdulás volt, és hát aztán jöttek a drága barátaink, és megfojtották ezt az egészet. Ha valaki ismeri Schröter Ferencnek a nevét, ő is egy ilyen valaki volt az evangélikus egyházon belül, aki az evangéliumot hirdette, és aztán emiatt dobták ki őt a vári evangélikus gyülekezetből is, többek között, mert sok embert vonzott, és hát kellemetlen volt ő ott. Aztán voltak sajnos negatív példák is, Berecki Albert is egy nagyon evangéliumi ember volt, de aztán megfogták őt, és fontosabb volt számára a püspökség, mint az evangéliumi vonal. Idősek közül, ha megkérdezitek, tehát mi fiataloknak számítunk természetesen, mi szüleink korosztályát, vagy egy kicsit azokat megkérdezitek, majdnem mind hívő embereket természetesen nagyon sokan arra hivatkoznak, hogy Gyenesdiáson, alcsú dobozon, meg mit tudom én, hol voltam konferencián, ott értem meg, és
ott találkoztam ott, a férjemmel, a feleségem.
Igen, 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 igen. Na hát ennyit van ennek, bár nem sok irodalma van, de azért talán van irodalma.
És akkor, hogyha mégis ebből kommunista hatalom átvétel lett, ezt én nem értem.
Ez a magas politika.
Hát az, hogy Magyarországon ébredés volt, az a politikától teljesen független dolog.
És az oroszok
itt voltak, és lassan elkezdték az egyházakat is be kebelezni, már olyan értelemben, hogy kikeresték azokat az embereket, akik hajlottak a pozíció és a kompromisszumra, és aztán azokat ültették a magas székekbe, és így lecserélték a vezetőséget.
Nekem az lenne a kérdésem, hogy említetted, hogy volt olyan nehéz időszak, amikor így jártak hozzátok ilyen nagyos esziában, hogy ez kb. Mikor tehető, ez a 70-es évek, 80-as évek?
70-es évek.
74-ben kezdődött, és tartott 81-ig.
Tehát ez a nehéz időszak, utána aztán az AIH kényszerült arra, hogy ezt a közösséget elismerje, mint egy kis egyház, és akkor nem mondom, hogy teljesen megszűnt, de hát akkor már legális körülmények közé kerültünk.
Így akkor az időben Gábornak nem volt útlevele, úgyhogy 6,5 hónapos terhessen mentem ki NDK-ba, hogy egy fél trabantot bőrömben hazahozzak, mert kellett vizsgáztatni a trabit, és nem lehetett alkatrészt kapni hozzá. Úgyhogy ez nagyon, nagyon kalandos életforma volt. De soha nem tudtam reggel, hogyha elment, hogy hazajön-e majd este, úgyhogy az volt a cél mindig, hogy tudjam, hogy milyen irányba kell keresnem, ha éppen nem jön haza.
Általában ez a cigány missziós út úgy volt, hogy délbe elutaztam, és akkor valamikor éjjel hazajöttem. Tehát akkor voltak ugye otthon az emberek, akkor lehetett látogatni őket, és akkor... Most a viszre gondolsz, vagy pedig a... Hát én azt hiszem, hogy ez egy elhívás volt. Tehát az ember belekóstolt, és utána én úgy éreztem, hogy Isten e felé hívott el engem. Egy érdekes ígére is gondoltam, csak aztán nem vettem elő azt a bemutatkozásnál, hogy Ézsaiásnál, mindjárt megkeresem, fölírtam, Ézsaiás elhívásánál Jeremiás 1:5-öt akartam felolvasni. Azt olvassuk, hogy Jeremiás 1:5. Mielőtt az anyaméhben megalkottalak, már ismertelek. Mielőtt az anyaméhből kijöttél, megszenteltelek, prófétának rendeltelek a népek közé. Miért is mondom ezt? Érdekes volt, hogy arra rájönnöm, hogy ez mennyire igaz, hogy mielőtt megszülettem, már Isten tudta, hogy milyen utat fog nekem adni, hogy olyan vér összetételem van, hogy egyszerűen a bolhák nem ragadnak meg rajtam. Ha egyszer hazavittem véletlenül egyet, az 5 perc múlva már a feleségemen volt. De rajtam, szóval igazából nem volt kóser számukra. Úgyhogy érdekes volt, amikor egyszer olvastam ezt az igét, és úgy eszembe jutott, hogy na, mennyire igaz ez, hogy így van. Aztán, amikor eljöttünk onnan abból az egyházból, akkor én nagyon korrekt módon mindent leadtam, és azt mondtam, hogy itt lehúzzuk a rendőnyt, ti folytassátok ezt a munkát, én nem akarom azt, hogy na most visszajárok, stb. Stb. És akkor egy jó pár évig igazából nem volt kapcsolatom cigány gyerekekkel, de aztán megint csak arra fordult a szekeremnek a rúdja, hogy mostanában elég sok cigány gyerekekkel, ahogy láttátok itt a képeket, cigány örömhír klub, cigány ötnapos klub, és így tovább. A szívem ott van velük. Azt nem mondtam, abban az időben, ugye a missziói szolgálat az nem csak a lélek megmentésére irány kell, hogy irányuljon, hanem a testi nyomorúságban is segíteni kell nekik. És hát Jakab ugye azt mondja, hogy ha éhezik a te atyád fi, akkor nem mondd azt, hogy, hanem adj neki inni. Hát akkor is hát ez volt a nagy gondunk, hogy hogyan tudunk segíteni nekik, hogyan tudunk abban a nyomorúságból őket kihúzni. Hát az egyik ilyen irányvonal az volt, hogy abban az időben a szociálpolitika még egész jó volt, tehát rengeteg olyan pénz járt nekik, ha megpályázták, amit megkaphattak volna, csak nem tudtak erről, meg nem tudták, hogy lehet ezt megszerezni. Tehát nagyon sokszor azzal telt el az első fél óránk, hogy kérvényeket írtunk nekik, hogy tudtuk mi azt, hogy hogyan lehet bizonyos dolgokat megszerezni, kinek kell a kérvényt írni, és akkor megírtuk a kérvényeket, nem tudtunk pénzt adni, de ők rendszeresen kapták aztán az államtól ezeket a segélyeket. A másik pedig a ruha.
Várja, a dolog pikantériájához hozzátartozik, hogy volt egy időszak, amikor Gábor Demszki Gáborral járt le, aki akkor újságíró volt. Igaz, hogy lejárt az újságíró igazolványa, de azt az éppen a korumpált tanácselnök nem nézte, hanem megrémült, hogy persze kapják a segélyt, amit addig visszafogott nem legális úszó módon, és akkor megadta az újságíró igazolványt, azonnal persze tessék beadni a kérményt, és fogja kapni, és minden rendben van. Úgyhogy mondom, nagyon érdekes időszak volt az életünkben.
Azt hittem, Kati azt fogja elmondani, hogy egyszer, mert aztán jöttek a nadály levelek, tudjátok mi a nadály, ugye? Így van a Bibliában, így van a nadály. Jöttek a nadály levelek, hogy ezt kérek, azt kérek, mindent kérek, ugye ekkora lába a gyerekeimnek, stb. Stb. És aztán egyszer jött egy levél, leírta pontosan, hogy 7 gyerekem van, ilyenek a gyerekek, stb. Stb. Aztán elolvastam, és én már nem is tudom, félre raktam, és mondtam, hogy amit te jól emlékszel, tessék, mondja.
Ez úgy volt, hogy nagyon sok ilyen levelet kaptunk, és akkor eldurrant az.
Na várj, azt a poénnak akartam hagyni.
Megjött ez a levél, és leírta benne az illető, hogy ez a gond a gyerekekkel, a férje nem tud nehéz munkát végezni, mert gerincműtétje volt, gerincsérve van, ő a pici gyerekektől nem tud elmenni dolgozni, és hogy nagyon kevés a pénz, hogy ugyan segítsen már. Gábor elolvasta, forgatja a levelet, azt mondja, ilyen idióta nem írta rá a feladót. Hol keressen? Még a város sincs ott, nem lehetett felolvasni. Most mit csináljak? Azt mondja, hát ennek tényleg kellene segíteni, de hogy segítsek? És a súgónőm is ott volt, és egy olyan jó megtermett 100 kiló körüli hölgy volt akkor már, és majd leesett a padról a nevetéstől. Tudnék, én a saját szitunkat írtam le Gábornak, és odaadtam neki, és az egész ebben a színezetben, ezzel a nadály izével megspékelve, ebben a cigány dialektusban teljesen úgy jött ki,
hogy nyalom a piros véred.
Úgyhogy ez egy...
Na, a másik pedig az volt, hogy nagyon sok ilyen használt ruhát gyűjtöttünk akkor, és zsákokba vittük le. Aztán hát ebből sok-sok veszekedés, verekedés, mit tudom én mi volt, szóval nagyon nehéz volt elosztani, úgyhogy aztán egy idő után azt csináltuk, hogy postán adtuk föl. Volt valaki, aki postán dolgozott, adott ilyen ingyen akármiket, és akkor postán zsákokban, mert akkor nem az volt, hogy nem ott előttünk, nem minket szaggattak szét, hanem a zsákokat, így van. De hát kiértesítették, bement a postára, és akkor ő maga vette föl. Úgyhogy így módon próbáltunk segíteni. Na, de jöhetnek a kérdések, ha vannak. Igen.
Kérdezem, bár az nem a gyermekmisszióhoz kapcsolatban,
bármit,
hanem erről az ügynökké való beszervezési kísérletről, amit meséltél. Sok minden ilyen történetet hall az ember tévéinterjúban, mert van, aki járt mondjuk a terrorházában, és oda is maga el lehet menni megnézni. De így élő személlyel, akinek mondjuk ilyen tapasztalata, vagy úgymond élménye lett volna, még így nem találkoztam test közelben. És a konkrét kérdésem az lenne, hogy hogy lehet az, hogy ezek az emberek egyes esetekben úgy szép szóval elmentek, dolguk végezetlen, másik esetben, mint ahogy mesélted a kollégáitokat, viszont ő hozzájuk hosszú ideig jártak, és egyáltalán ezek hogy jöttek be az ember lakásába?
Az a kérdések. És kilentem is léptek rá, én meg léptem rá. És nem igazán akartam beengedni őket, és akkor vették elő az igazolványukat. Mondom, jó, és ezzel most mit csináljak? Én meglehetősen szemtelen voltam ezekkel. Meg kell mondanom, hogy nem sok tisztelet ragadt rám feléjük. És akkor mondták, hogy a férjemet keresik. És akkor utána jött a többi. Szóval az az igazság, hogy onnantól kezdve, hogy a hugonnak a férjét például lecsukták úgy, hogy három hetes szült a hugom, és otthon volt a picivel, és napokig nem mondták meg, hogy hol van a férje. Két vagy három napig így bent tartották, és akkor mi már élesbe mentünk. És úgy kellett, akkor én épp váltam az első gyereket, és egy frissen szült anyuka, meg az utolsó idős anyuka bedübörgött a 6. kerületi kapitányságra, és még ott is letagadták a szemünkbe, hogy ott lenne benne a sógorom, és egy óra múlva kiengedték. Szóval annyira hihetetlenül arrogánsak és szemtelenek voltak, hogy egyszerűen sajnos bennem a sváb és a székelyvér keveredik, és ha nekem eldurran az agyam, akkor nem érdekel, hogy az illető honnan jött. Úgyhogy ott is a 6. kerületi rendőrkapitány nézett rám, hogy ez a nő biztos őrült. Mert hát elég mindenki így pocsonyat térdelment. Én meg neki estem, mint a Balázs, hogy mit gondol, hát hogy képzeli ezt. És annyi véleményünk volt, hogy akkor már a nyugati missziós vonal tudott rólunk, és számon tartottak. És olyannyira számon tartották a mi csoportunkat, hogy a pápai nuncius is érdeklődött utánunk, legnagyobb megkökkenésünkre, ami hát ugye egy kis protestáns csoportnára nem jellemző, és kifejtette nekünk az állami egyházügyi hivatalt az illető, hogy ő több mártírt, Kovács Bálint után több mártírt nem akar ebbe az országba. Tehát ez nekünk egy bizonyos fokú garancia volt arra, hogy szándékkal nem fognak egy balesetbe vagy valamivel végezni velünk. Úgyhogy ilyen nem tudom, mert az időben soha nem tudom, hogy hát egy motort és teherautónak mindig lenteni, és egy probléma kész. Úgyhogy de föl kellett készülni például arra is, hogy elveszik a diplomámat, vagy velem próbálják megzsarolni Gábort, hogy nem taníthatok, ha nem csinálja ezt, meg azt, meg amazt, úgyhogy be kellett biztosítanom, hogy figyelj, nem érdekel itt a diplomám, használják WC papírnak, már bocsánat, de velem takarítani, otthon is takarítok, máshol is kell takarítani, mi meg fogunk élni. De eljutottunk arra a szintre, ezt nem kell tudni, hogy szembe kellett nézni azzal, hogy börtön vagy kivándorlás. Szóval eddig élezték a helyzetet. Aztán se egyik, se másik nem lett az Úr kegyelméből. Szóval...
És hogy ebből bele tudtok képzelni hasonló helyzetet, mondjuk a következő lelkész generáció számára?
Hát én abban látom a problémát, vagy attól félnék, hogy megtiltják, hogy az emberek kizárólagosan, nem is jól fogalmazom. Tehát például az egyik probléma az, hogy valaki a homoszexualitást bűnnek tartja. A mai fölfogás szerint pedig tolerálnunk kell, és másság. Na most rákényszerítenek az egyházra vagy a lelkészekre bizonyos dolgokat, például, hogy össze kell esketni őket, a lelkész pedig azt mondja, hogy az evangéliumi hitem szerint ezt nem tudom megtenni, és akkor emiatt jön esetleg a probléma. A másik ugye a kizárólagosság, tehát hogy mi azt hirdetjük, hogy egyedül Jézus Krisztus az út a megváltáshoz, és ez lehet egy következő probléma, hogy kirekesztő magatartás, mit tudom én, micsoda, és ezen keresztül indul el az üldözés. Tehát én nem gondolom, hogy politikai üldözés indulna, hanem inkább ilyen vonalon indulhat el, persze ez csak egy elképzelés. A Svédországban ott ugye az evangélikus egyház már nem államegyház, de még az anyakönyvezést ők vezethetik. És hát ez itt most egy nagy dilemma, hogy a homoszexuális pároknál megtagadhatja a lelkész, vagy nem tagadhatja meg. És arról volt szó, hogy akkor mégiscsak visszaveszik, és államivá teszik ezt anyakönyvezést, azért, mert akkor a lelkész szabadon az egyházi részét megtagadhatja, vagy nem. Viszont ha ő anyakönyvez, akkor az állami részét nem tagadhatja meg. Tehát például most ott egy ilyen dilemma van. Nem tudom, hogy válasz-e a kérdésre.
Svédországban bebörtönöztek egy pünkösdista lelkészt azért, mert ő nyíltan azt hirdette, hogy a homoszexualitás bűn. És ő kiállt emellett, és az őt cserébe beutalták egy börtönbe.
Igen, tehát ez az, amit én is mondok, hogy ilyen oldalon jöhet el. Tehát amikor a bűnt bűnnek mondja az ember, és ők pedig ezt bűnnek tartják, hogy mi bűnnek mondjuk a bűnt.
Én azt szeretném kérdezni picit vissza ehhez az amikor témájához, hogy ugye sok olyan alkalmatok van, amikor gyerekeket tudtok szolgálni, hogy a szülőkhöz el tudtok-e hasonlóképpen élni, mint az előadás után az erő. Tehát, hogy mennyire tudtuk a szülőkkel kapcsolatot teremteni. Ez az egyik kérdés. A másik pedig az, hogy ez nagyon fontos az evangelizálás a gyerekeknél, mint a felnőtteknél, de gondolom itt is fontos az, hogy egy gyülekezetet tudjatok mutatni, vagy gyülekezeteket, ahova aztán a megtért gyerek tudja elmenni, be tud kapcsolódni, hogy mennyire tudok segíteni.
Igen. Az első kérdés, hogy a szülők elérése. Én azt gondolom, hogy a gyermekevangelizációnak ez egy nagy lehetősége, hogy a gyerekeken keresztül a szülőket el lehet érni. Amikor mi a cigányokhoz megyünk, akkor általában, tehát a cigányok nem korosztályban gondolkodnak, hanem családban. Tehát ha a gyerekeknek tartunk valami alkalmat, akkor valószínű, hogy ott vannak a szülők is, és meghallgatják. Legalábbis az anyák. Tehát ilyen formán ez működik ott. éppen most néztem, egy Egerben van egy örömhír klubunk. Nem csak egy, de az egyikre gondolok. Egy fiatal asszony a tanfolyam után határozta el azt, hogy neki ezt tennie kell, és Istentől való feladata ez, és elkezdte, volt neki két gyereke? Három? A Maszárovicsi. Két gyereke volt, és elkezdte hívni a környék gyerekeit. És hosszú, után két évig, vagy háromig nagyon-nagyon nehezen ment ez az egész klub, de nagy hűséggel csinálta ez a fiatal asszony. Volt, hogy csak a saját gyerekei voltak, volt, hogy csak egy gyerek volt. Ez olyan nagyon lehangoló volt számára, hogy sikertelen a dolog, de aztán két-három év múlva Isten úgy megáldott, hogy most már sok gyerek van, sőt két csoportban tartják, van egy nagyobb, meg egy kisebb csoport a lakásukban, és éppen most néztem egy fényképet, ahol karácsonyi klubot tartottak, ahova meghívták a szülőket is, és egy jó nagy nappalijuk van, hát a fele szülőkkel volt tele, a fele gyerekekkel. Ezek a szülők nem gyülekezetbe járók, hanem a gyerekeken keresztül jöttek oda. Hogy aztán mi lesz a folytatása, nem tudom. Baptista testvéreinknek vannak Debrecen környékén olyan tapasztalataik, hogy egy-egy ilyen örömhír klubból egy gyülekezet alakult. Tehát hatása volt a környezetre, és aztán elkezdték szervezni magát a gyülekezetet. Tehát van lehetőség. Második mi is volt?
Hogy a gyülekezetet, hogy találnak.
Ja, igen. Hát ez egy forró kérdés, mert hogy hova vigye az ember, vagy hova viheti, ne legyen ebből feszültség. Ugye a VISZ, ezt nem említettem, egy felekezet közi szervezet, tehát vannak közöttünk, protestánsok vannak, mert protestáns a hitvallásunk, bár egyes tanfolyamokra jönnek katolikusok is, de felekezet közi, és az a megállapodásunk, hogy semmi olyat nem tanítunk, ami elválaszt bennünket, tehát keresztségről nem tanítunk, egyháztagságról, mit tudom én, sok olyan dologról, amiben ezek a közösségek nem pontosan egyetértenek. És hát az a kérdés, ha mondjuk én református vagyok, és elmegyek egy faluba, akkor most minden gyereket a református gyülekezetbe irányítsak? Vagy azt mondom, hogy de hát a református lelkész nem egy hívő ember, most küldjem oda, de ott van egy baptista gyülekezet, ahol viszont hívő emberek vannak, most oda küldjem? Szóval ez mindig egy ilyen kérdés, hogy hova küldjem. Én azt gondolom, először is semmiképpen nem szabad olyan helyre küldeni, amit a szülő ellenezne. Tehát ha neki van valamilyen erős kötődése valamelyik gyülekezethez, akkor abban kell bátorítanom, hogy oda menjen, ahova őnek. Ha ő neki semmiféle kötöttsége nincs, akkor nézhetem meg azt, hogy most melyik a legalkalmasabb itt a közelbe, ahova irányítsam. És én nyugodtan küldöm egy baptistába, vagy keresztény testvérgyülekezetbe, vagy evangélikusba, nekem teljesen mindegy, csak biblikus tanítást kapjon. Innen nem hallottam semmi kérdést. Nem hallott, ha nem hallatszott oda el a...
Vagy hol látod a családokat? Tehát Budapesten mindig is vagy ide átengítés.
Tehát most a lelkészi szolgálatomra gondolsz. Igen, igen. Nem Budapesten. Volt egy-két látogatás, hogy Budapesten is, de főleg nem Budapesten. Tehát úgy volt, hogy azt említettem, hogy mint ifjúság elkezdtünk itt Pest szélén egy munkát, és aztán amikor lelkészi szolgálatba álltam, akkor az egyik kollega összefutott egy abonyi cigány emberrel, és beszélgetett egy buszon vele, meg címet cseréltek, és az a kollega, aki Kisvárdán lakott akkor, megadta nekem ezt a címet, sőt eljött az első látogatásra, elmentünk Abonyba meglátogatni ezt a családot. Akkor elkezdtem őket látogatni, mert igényelték, és akkor ott volt egy rokon, aki pedig Cegléden lakott, és azt mondta, hogy gyere el hozzám, és akkor elmentem hozzá, és akkor így, ez így burjánzott. Voltak olyan családok, ahol az ember azt érezte, hogy az első nagy érdeklődés után megszűnt az érdeklődés, már nem szívesen fogadnak, akkor azt abba hagytuk, és akkor mentünk más felé. Azt hiszem, hogy talán az egyik legfontosabb dolog az volt, hogy abban az időben rendszeresen nyáron tartottunk gyerektáborokat, mindig vittük a gyerekeket, és elkezdtük hívogatni ezektől a cigány családoktól a gyerekeket. Tudnunk kell azt, hogy a cigány családok nagyon nehezen engedik el a gyereküket egy ismeretlen helyre, különösen a lányokat, azt gondolták, hogy megbecstelenítve, ha lesznek ott fiúk is, megbecstelenítve fog haza térni a gyerek. Viszont volt egy gyakorlatunk, mégpedig azért, mert én a gyerekeimmel elég ritkán találkoztam, mert mire elmentem, mikor elmentem, még nem voltak otthon, mire hazaértem, már aludtak, és én azért aludtam egy kicsit, addigra ők meg elmentek az iskolába. Úgyhogy ezért, vagy az óvodába. Ezért aztán bevezettük azt, hogy a gyerekek jöhettek velem a messzi útra, ez volt a szöveg. A messzi útra, úgyhogy kivettem őt az óvodából, nem kellett lefeküdni délután aludni, ez egy óriási dolog volt. Sőt, egyes gyermekeim bevallották most már tanítónéni az illető, hogy én nagyon sokszor játszott ebben, hogy jön az apukám, értem, és akkor nem kellett lefeküdni, hát mégse jött, hát valami elfelejtette. A lényeg az, hogy akkor elvittem magammal. Volt egy Trabant kombi, és akkor általában az volt, hogy amikor végeztünk, akkor megágyaztam, hátul leraktam az özét, megágyaztam, és akkor ők lefeküdtek, aludtak. Aztán amikor éjjel hazajöttem, akkor fölvittem, beraktam az ágyba őket. Na de azért mondtam el ezt, hogy látták ezek a cigány emberek, hogy én a saját gyerekeimet oda viszem ő hozzájuk, ott együtt játszanak a cigány gyerekekkel. Együtt ettek, ez a próba volt mindig, hogy elfogadom-e az ennivalót vagy az innivalót. Ha nem, becsukódott. Utána már másodszor, harmadszor vissza lehetett utasítani, de az első alkalommal nem eszem, az első kínálásnál akkor a fülük becsukódott. Akkor nem voltál érdekes, hiteles ember. De azt hiszem, hogy a gyerekeink számára is ez egy meghatározó élmény volt. Egy, hogy velem együtt lehettek ezen az úton, hallhatták az evangéliumot nagyon sokszor, és a cigányokhoz való viszonyuk, hogy egészen más, mint egy mai gyereknek. Én azt hiszem, hogy ez maradandó élmény volt. Na, de onnan kanyarodtunk el, hogy azt hiszem, hogy döntő volt a cigány családokba ez, hogy oda viszem a gyereküket, és ezért nagyobb bizalommal engedték el a gyereküket táborozni. És ez mindkét félnek fontos volt. Cigány gyerekeknek, hogy egy magyar közegbe kerülnek, táborba, evangélium mi hatás alá, és a magyar gyerekeknek, hogy cigányok kerülnek közéjük, be kell fogadni, játszani kell velük, és így tovább, és ez is egy fontos dolog volt.
És még nem voltam miatt kellemetlenséget, hogy cigánynak nevezed őket, mert hogy most már ez az elnevezéssel.
Nem, ez egy műbalhé. Ez egy műbalhé, tehát többféle cigány van. Talán tudjátok, hogy talán négy nagyobb csoport van Magyarországon. Az egyik az olá cigánynak nevezzük mi, ők romának nevezik magukat, és igazából ők a romák, a többiek nem romák. Ők a romák, akik beszélik ezt az olá cigány dialektust, van több dialektus is, de a legfontosabb a Sies, mondja a feleségem, a lovári dialektus. A második a romungrók, magyarul roma és ungró, tehát magyar cigányok. Ők már elfelejtették a nyelvüket, ezek a zenészek, vályogvetők, stb. És aztán vannak
a
ilyen?
Beások,
igen. A teknővályok, ők is beszélnek egy nyelvet, ők egy ilyen archaikus román nyelvet beszélnek, mert ők hosszú ideig Romániában éltek, és ott elrománosodtak, és ezt beszélik. A negyedik pedig a szintó nyelvet beszélő, ezek a ringlispílesek, vásárosok, kevesen vannak, ők Németországból jöttek vissza ide, a hitleri üldözés alól menekültek erre felé, kelet felé. A cigányok magukat cigányoknak nevezik, nem romáknak. Ez ilyen értelmiségi alűr, mondjam, hülyeség az egész, hogy mi romák. Ma már eleinte úgy gondolták, hogy ha majd romának nevezik magukat, az nem egy lealázó név. Ma már a roma ugyanazt jelenti, mint a cigány, ugyanaz a tartalommal, ugyan semmi.
Ugyanolyan
pejoratív, mint a cigány. Ez nem jutott eszembe, pejoratív. Semmi különbség nincs az én szerememben. De ők se romáznak, csak ezek az értelmiségi cigányok csinálják ezt a művalhét szerintem.
Mert hogy Észak-Amerikában is a néger kérdés az napi rendben van, most már nem mutatjuk őket négernek, hanem afro-amerikainak, de most már ez se kompatibilis.
Jó, hát én azt hiszem, hogy ez nem egy cigány, hanem úgy mondod neki, hogy te büdös cigány, vagy mit tudom én, akkor nem sértődik ezen meg. Általában. Azért hadd mondjam ezt, hogy általában.
Köszi. Én nekem itt lenne egy kérdésem, hogy említettétek az előadásaim, hogy a Putritól a angol királynőig, hogy erről meséljetek pár szó, vagy az angol királynőben, hogy tudtok találkozni, hogy ilyen.
Mondtam.
Milyen
történet fizetik el? 93-ban járt Magyarországon Erzsébet királynő, és akkor szó volt arról, hogy egy karitatív tevékenységet végző csoporthoz elviszik, meglátogatják, és mivel akkor még az egyház, a metodista egyháznaknál voltunk, volt egy csoport, az Oltalom Egyesület, akik a hajléktalanokkal foglalkoztak. És akkor azt mondták, hogy mivel a metodisták ugye Angliából indultak, logikus, hogy egy angliai leányvállalathoz jön el az angol királynő, és hát mivel Gábor ott volt lelkész, ezért mi is odaállhattunk, és szembenézhettünk a királynővel, és pár mondatot beszélhettünk. Hát mondjuk ez nagyon érdekes volt, mert mondjuk tudtuk mi azt, hogy nagyon sokan az ismeretségi körünkbe a kisujjukat odaadnák, ha a saját királynőjük előtt állhatnának, és mi ott állhatunk, és hát ez egy nagy kaland volt.
Hát egy ilyen állófogadás volt, felsorakoztunk, és akkor a királynő végigment, mindenki bemutatták, valaki bemutatta az illetőt, és egy pár szót beszéltünk, aztán tovább, mert mire a végére jött, már semmire nem emlékezett.
De amikor ott állt veled szembe, az tényleg fantasztikus volt, úgy nézett rád, biztos nagy gyakorlata volt ebbe, de úgy nézett rád, hogy te tudtad azt, hogy te vagy a számára most ebben a minutában a legfontosabb. Én, ha valaki ismeretlen elé állok, sokszor olyan vagyok, mint a bamba nyúl, úgyhogy ezt úgy tiszteltem benne, hogy ő úgy tudott ránk nézni, hogy te most nekem nagyon fontos vagy. Mert nekem élmény volt, mert én gyerekkoromban édesanyámtól tanultam meg, szóval ő nagyon szerette Erzsébetet, mert tudta, hogy a gyerekeinek minden este mesélt, amikor még olyan kicsik voltak a gyerekei, hogy mi lett ma belőlük, az más kérdés. De édesanyám ezt nagyon nagyra becsülte, hogy királynő létére lehúzta a rólót 8 órakor, és bement a gyerekszobába, 8-tól 9-ig a gyerekeivel volt. Királynőség ide-oda. És mondta, hogy látod, kislányom. És ez úgy megmaradt bennem. Soha nem gondoltam volna azt, hogy egyszer én elé állok. Úgyhogy így történt a nagy
falat. De nagyobb urral is kapcsolatban vagyunk mi azért.
Na jó, csak a gyerekeknek ez mindig egy nagyon érdekes dolog, amikor az imádságról tanítunk, hogy hogy viselkedsz az imádkozás alatt, akkor ha egy királynő elé mész, mit lehet csinálni? Nem vakarhatod a fejed. Ez végképp nem lehet. És akkor így ragozza az embert, hogy hányan álltatok élő király vagy királynő előtt. És akkor az ember mondja, hogy én igen. Szóval ez egy, és hogy a tisztelet meglegyen az imádkozás alatt, hogy most egy sokkal a királyok királyával beszélünk. És akkor erre ugye a gyerekek úgy hétének.